Egy Istentől érkező szolgálat 1991. július 28-áról. A témával a 2. Timóteus 3. fejezet 1-5. verse. A nagy különbség egy hívő és egy világi ember között. Isten megbízásából szolgál, Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Micsoda csodálatos íge. És ez a szép Isten igéjében, hogy minden igaz, minden helytálló, hogy bízhatunk Istenben és Isten igéjében. Mi emberek néha ígéretet adunk, de nem tudjuk betartani. Azután ki kell javítanunk magunkat, Istennek erre nincs szüksége. Ő beváltja, amit megígér, örökké kitart az ő szava mellett. Hiszen az Ézsaiás 40. fejezetében ez áll. Az Úr szava örökké megmarad. A virág lehull, a fű elszárad, de az Úr szava örökké megmarad. Ha ezt így halljuk, és hitben magunkba fogadjuk, micsoda bizonyosság, micsoda bizalom, micsoda abszolutum. A virág lehull, a fű elszárad, de az Úr szava örökké megmarad. Péter pedig az új szövetségben. Péter volt az, aki megismételte ezt az új szövetségben, amikor ezt mondta. Az evangélium, amelyet hirdetünk, ez az Isten ígé, amely örökké fennálló és megmarad. Ha ezt így halljuk és hitben magunkba fogadjunk, micsoda bizonyosság, micsoda bízalom, micsoda abszolútum. Branham testvér tartott egy prédikációt az abszolút címmel. Én kritizálva lettem, vagy kifogásolva van, hogy nem adok címet a prédikációimnak, ahogy Branham testvér tette. Nos, elmondom nektek azt is, hogy miért. Mert nem vagyok képes bármely témához tartsam magam. Ahogyan jön, adom tovább. A Szentírás szava szerint, amit az Úrtól kaptam, azt továbbítom, vagy közvetítem nektek. Ha címet akarnék adni egy prédikációnak, nem tudnám, mi lenne aztán a prédikációból azután. Figyeljetek, Isten emberei nem arra vannak, hogy az egyik másolja le a másikat. Arra vannak, hogy mindenki úgy hajtsa végre a megbízatást, a neki adott megbízatást, ahogyan az Úrtól ajándékba kapta, és nem másképp. Egyszer hallottam Branham testvért mondani, amikor Billy Graham Louisville-ben egy reggelin vett részt a prédikátorokkal, akkor Branham testvér azt mondta, én nem tudnám átvenni, és nem tudom átvenni Billy Graham helyét. És utána hozzátette még azt is, kétlem, hogy ő képes lenne átvenni az én helyemet. És amint tudjátok, Branham testvérnek mindig volt egy kis humorérzéke. És így ez nagyon-nagyon tág értelemben rám is vonatkozik. Nem tudom, hogy Branham testvér a világ minden országában olyan jól megtalálta volna a helyét, és olyan jól kiismerte volna magát, mint én. Neki megvolt a maga feladata, nekem pedig megvan az enyém. Az íge, amely fel lett olvasva számunkra, olyan értékes, szeretném legalább a 125. Zsoltár első versét még egyszer felolvasni, vagy inkább mindkettőt. Azok, akik az Úrban bíznak, ez a feltétel, hogy azok, akik az Úrban bíznak, azok olyanok, mint a Sion hegye, amely nem ingadozik, és örökké szilárdan megáll, vagy fennáll. Amennyiben mi, mint hívők, bizalmunkat az Úrban vetjük, akkor minden viharok közepete szilárdan megmaradunk. Még senki sem hallotta, hogy a Sion hegyét bármilyen vihar ide-oda mozgatta volna, hanem az örökké szilárdan áll. az az ember, aki megkapta Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, aki meg lett alapozva Isten ígéjében, és aki bízalmát az Úrra helyezi vagy veti, nem önmagára, nem egy tanításban, nem egy gyülekezetbe, nem egy prófétába, vagy Isten emberébe, hanem az Úrra. Az olyan, mint a Sion hegye, amely nem ingadozik, és az örökké szilárdon áll. Talán azt mondjátok, hogy ez egy nagy dolog, hogy mi, mint hívő emberek, ilyen sziklaszilárdan állhatunk, mozdíthatatlanul állhatunk az Úrban, és helyünket tarthatjuk. De így mondja Isten ígéje, és ez így is van. Nem ingadozunk a különböző tanítások között, mert sziklaszilárdan megalapozódtunk Isten ígéjében, és ezért a szilárdság, vagy a kitartás nem te benned, és nem én bennem van, hanem az az Úrban van. És éppen azért, amennyiben ő bennünk van, akkor szilárdan vele maradunk azzal a sziklával, amely nem ingadozik, hanem állva marad. Majd aztán a második vers. Mint a hegyek, amelyek Jeruzsálemet körülveszik, olyan szeretetteljesen gondozza, úgy körülkeríti az Úr az ő népét, mostantól fogva mindörökké. Nem csak néhány napig, hanem mostantól fogva mindörökké. És aki már járt Izraelben, az tudja, hogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül. Így gondozza az Úr az ő népét, és pedig mostantól fogva mindörökké. A harmadik vers is mélyen megérint. Mert nem maradhat a gonoszok jogara, vagy az uralma rá nehezedve terhére, az igazak örökségére. De hiszen mi köze legyen egyáltalán gonoszok jogarának az igazak örökségéhez? És mégis, Branham testvér egy prédikációjában azt mondja, hogy az Isten által nekünk szánt színt alatt élünk. A gyülekezet még nincs ott, ahol valójában lennie kellene, ahova tartozik. Legyen, hogy az Úr felemelje az ő uralmi pálcáját, és törje össze mindazt, ami istentelen uralom alatt van, hogy ne a körülmények uralkodjanak felettünk, hanem az Úr, akinek vállán nyugszik az uralom, az Úr, aki a jogart, az ő uralmi pálcáját a kezében tartja. Aki a jogart birtokolja, azé a kormányzás, ő a király, az övé a döntés. A mi urunk, a mi királyunk, nála van a joga, az uralmi pálca. Hiszen meg van írva, hogy a jogar, vagy az uralmi pálca nem távozik tőled, amíg el nem jön az, akinek jár, vagy akit megillet. És ő eljött, őt illeti meg, és a jogar, vagy az uralmi pálca az ő vállán nyugszik. Sok mindent lehetne erről mondani. Hadd olvassunk el néhány bibliai idézetet egy rövid íge szemlélethez. Hiszen olyan, vagy azokban a napokban élünk, amikor mindennek le kell zárulnia, le fog zárulni, véget kell érjen, mert Isten így mondta az ő ígéjében. Még ha néha el is csábít minket az a gondolat, hogy minden elhúzódik, mégis biztosak lehetünk abban, hogy Isten őrködik az ő szava fölött, hogy a megfelelő időben beteljesüljön. és ehhez nem sietségre, hanem sokkal inkább türelemre van szükségünk, hogy hagyjuk az Urat cselekedni. A bevezető ígeversekben a következőket olvastuk. Jónás 2:8. Amikor elcsüggett bennem a lelkem, az Úrra emlékeztem, vagy gondoltam. De kihez is forduljunk? Kihez menjünk? Hiszen csak ő egyedül rendelkezik az örök élet szavaival, és nem csak ennyivel. Ő megadja a megfelelő hangot, és a megfelelő időben vígaszt mindenre, ami miatt aggódunk. Ő biztosítja számunkra. Az emberektől nem várhattunk el semmit, tőle viszont megkaphatjuk. Akkor megemlékeztem az Úrról, és imádságom eljutott hozzád, vagy áthatolt a te szent templomodba. Milyen csodálatos tudni, hogy Isten él, hogy meghallgatja az imádságokat, talán nem mindig olyan gyorsan és úgy, ahogyan mi szeretnénk. Én magam is hordozok magamban egy imádságkérelmet, és tudom, hogy az Úr meghallgatja az imádságokat, és ha várunk, meg fogjuk látni a beteljesülést. A 9. versben ezt olvastuk. Azok, akik hiába való bálványokhoz ragaszkodnak, elhagyják azt, akinél az üdvösségük található. Hiszen senki sem tudja jobban, mint a hívők, hogy az üdvösségünk egyedül Istenben van, aki megajándékozott bennünket az üdvösséggel Krisztusban. És azután a 10. vers. Én magam azonban hangos hálaadást hozok neked áldozatul, teljesíteni akarom azt, amit megfogadtam. A szabadítás az Úrtól jön. Az egész autestumentumban senki sem érezte olyan mélyen a testében, a lelkében és szellemében az elveszettséget és a szabadítást, mint Jónás. Megértettük ezt? Amennyiben itt a szabadításról van szó, vagy a megmentésről, akkor a kontextus is figyelembe kell vennünk. Jónás a hajóról a vízbe lett dobva, és tova tűnt, eltűnt. A hal magával vitte a mélységbe, oda, ahol a fenék van, reménység nélkül, minden nélkül, lefele süllyedt, mélyebbre már nem is lehetett süllyedni. És ott felkiáltott az Úrhoz, és Isten meghallgatta őt. Elveszett volt, magára hagyva, és azután jött az üdvösség, azután jött Isten irgalmassága, azután jött a szabadítás. Nos, így van ez minden emberrel. Istentől elszakadva, elveszettként születik ebbe a világba. Az útja nem azonnal felfelé vezet, hanem sokkal inkább lefelé, mert ez a széles út, amely a pusztulásba vezet. De azután, ezt tanúsíthatjuk így, eljött a szabadítás az Úrtól jött. És ezt nemrég valahol már mondtam. Aki nem élte át az ő lelkében a teljes fájdalmat, az Istentől való elszakadás fájdalmát, az elveszettség fájdalmát, az isteni ítélet fájdalmát az ő lelkében, és nem tudja valóban tapasztalatként tanúsítani, hogy elveszett voltam, de Isten megkönnyörült rajtam, és elfogadott engem. Amennyiben valaki csupán egy tanítást fogad el, anélkül, hogy átélte volna ezt a processzust, ezt a folyamatot, a valódi elveszettséget, az Istentől való elszakadást, az ítéletet, amint meg van írva, a bűn zsoldja a halál, és így a halál minden emberre áthatolt. A lényeg, legalábbis számomra az a lényeg, hogy ne csak tanítás szempontjából hirdessem helyesen az ígét Isten előtt, hanem arra is utalást kell tennem, hogy szerezzen meg mindenki egy személyes üdvösséggel kapcsolatos élményt Istennel. És ezt kívánom mindannyiunknak úgy teljes szívből. És azután megteremtődik az Istenhez való kapcsolat is, és az Isten igéhez való kapcsolat is. Ami a jelenkori eseményeket illeti, úgy tudjuk, hogy a megfigyelő pont mindvégig Izraelen marad. Akárhogy is nézzük, sok minden történhet az egész nagyvilágon, vagy a Földön, kitörhetnek vulkánok, földrengések, árvizek, háborúk, éhínségek, drága idők lehetnek, ahogyan ezt a Szentírás meg is jövendőli. Mindez meg fog történni, és valóban meg is történik folyamatosan. De ami mindig napi renden marad, az Izrael népe. Amennyiben itt vagy ott, kitör egy vulkán, akkor valamikor és valahol történik, ugye? Izrael népe esetében viszont mindig ugyanaz a hely marad. Ugyanaz marad a helyzet. Mindig Isten népét érinti. Szeretnék mindannyiunk megnyugtatására felolvasni 2-3 bibliai idézetet, amelyből kitűnik, hogy az Úr maga veszi kezébe Izrael ügyét, és létre fogja hozni a fordulatot. Végül nem Sharon és Samir és a többiek, vagy Jicák lesznek azok, hanem a legvégén az Úr, a mindenható lesz az, aki az ő népe ügyét a saját kezébe veszi. És akkor nem Kairóba lesz egy konferencia, vagy Damaszkusba, vagy valahol máshol, hanem akkor maga Isten fog intézkedni, és mindenki másnak alá kell vetnie magát. Az Ámos könyvéből, a 9. fejezetből, Ámos 9. fejezet, itt szeretném felolvasni a 11. verset. Ámos 9. fejezet, a 11. vers. An jenem Tage will ich die zerfallene Hütte Davids. Azon a bizonyos napon újjáépítem Dávid szétesett hajlékát, sátorát, és a repedéseket betömöm, helyreállítom a romjait, és újjáélesztem azt, amilyen a régi időkben volt. Aztán rögtön az Ámos 9. fejezetének 13. és 14. verse. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Eljönnek azok a napok. Így szól az Úr kijelentése, amikor a szántó közvetlenül az aratóhoz csatlakozik, és a szőlő préselő a vetőhöz, akkor a hegyek folynak a szőlő lével, és minden magaslat elmosódik. Akkor változtatni fogok az én népem Izrael népe sorsán is. Tehát itt figyelembe vesszük a mondottakat, aztán én leszek az, aki, így szól az Úr az ő ígéjében. Akkor én leszek az, aki változtatni fogok az én népem Izrael népe sorsán. Úgy, hogy a lerombolt, feldúlt városokat újra felépítik, és lakni fognak benne. Nos, számomra az a gondolat fontos, hogy az Isten cselekvésének időpontját mind a gyülekezet, mind Izrael népe esetében ki kell várni. Mi, akárcsak Izrael vezetői és irányítói is, megtehetjük azt, amit időközben meg kell tenni, de aztán felismerjük a határainkat is. Isten meg fogja tenni az ő munkájának végső lépéseit, úgy a gyülekezetben, mint Izrael népe körében. Itt ez áll. Azon a bizonyos napon fel fogom állítani Dávid lerombolt vagy feldúlt sátrát. Ehhez fel szeretném olvasni az Apostolok Cselekedetei 15. fejezetéből azt a szakaszt, ahol az új szövetségbe is idézve lett ez a szakasz. Akkor is voltak Isten emberei, akik már előre meg tudták mondani, mi fog történni. Az Apostolok Cselekedetei 15. fejezet, különösen a 18. vers, de a kontextus kedvéért vagy miatt hadd olvassak fel a 13. verstől, Apcselekedet 15-13. verstől. Miután ezzel végeztek, Jakab átvette a szót a következő felszólaláshoz. Tisztelt testvéreim, hallgassatok meg engem! Simeon beszámolta arról, hogy maga Isten, Istennek is kezdetben az volt a szándéka, hogy megnyerjen egy népet a pogányok közül az ő nevének, és ezzel összhangban vannak a proféták szavai. Amen. És ezzel összhangban vannak a proféták szavai. Mert, miért? Mert meg van írva, hogy ezután vissza akarok térni, és újjá építem Dávid szétesett sátorát. Fel akarom újra emeltetni a romjait, és magam akarom újjá éleszteni, azért, hogy a megmaradt nép az keresse az Urat. Úgy szintén az összes pogányok is, akik mint az én népem a tulajdonaim, mondja az Úr, aki ezt véghez viszi. Ahogy ez az örökké valóságtól fogva ki lett jelentve, vagy ismerté vált. Micsoda csodálatos szava! Közel 2000 évvel ezelőtt Jakab az Úr megbízásából kimondta ezeket a szavakat, és megerősítette, ahogyan az örökké valóságtól fogva ismerté vált. A 17. versben az így szól az Úr kifejezés is nagyon tetszik nekem, hogy a megmaradt emberek az Urat keressék. És mikor fogják őt keresni? Amikor újra fel fogja építeni Dávid szétesett sátrát. Rögtön számos bibliai idézetet felolvashatnék ezzel kapcsolatosan. Azért, hogy a megmaradt nép, a 17. vers még egyszer, keresse az Urat, úgy szintén az összes pogányok is, akik, mint az én népem, a tulajdonai, mondja az Úr, aki ezt véghez viszi. Nos, ez nem csupán az így szól az Úr, hanem az Úr el is kötelezte magát az ő szavára, vagy az ő szavával szemben. Ő kijelentette, megígérte, és ő az, aki mindezt véghez is viszi, amint az örökké valóságtól fogva ismerté vált. Hányszor elmondtuk már, hogy Isten nem ma fog hozzá tervezkedni, hanem már az idő kezdete, ó, előtt, az örökké valóságtól fogva, előre megtervezte, meghatározta az egész időbeli menetet, és az ő örökké érvényes tanácshatározata szerint zajlik minden, amíg az idő ismét az örökké valóságba torkollik. További bibliai idézetekben, különösen Haggeus próféta könyvében visszaigazoltnak bizonyul, hogy Isten milyen módon fog akkor nem csak beszélni, hanem cselekedni is. Ezeket a szakaszokat csak röviden felolvasom. Haggeus 2, második fejezet, a hatodik vers. Mert így szól a seregek ura. Csak még egy rövid idő, vagy egy kis ideig tart, azután, vagy akkor megrázom az eget és a földet, a tengert és az egész száraz földet. És én leszek az, aki ösztönözni fogok minden nemzetet, vagy minden népet. Ó, ennek nagyon örülök. Nem földi vezetők és uralkodók, hanem maga az Úr fogja ezt megtenni. A Haggeus második fejezetének 21. verse. Mondd ezt Zerubábelnek, a Júda helytartójának. Én leszek az, aki meg fogom rázni, vagy megrendítem az eget és a földet. És megdöntöm, vagy feltaszítom a királyok trónjait, és megsemmisítem a pogány királyságok hatalmát, mégpedig megdöntöm, vagy feltaszítom. Ennek én is örülök, és hiszem, hogy mindannyian örülünk neki. Örülünk annak, hogy Isten törvényesen uralkodik, hogy a trónon ül, még ha néha az is van mondva, hogy sem hallani, sem látni nem lehet róla semmit. Jézus azt mondta akkor, még egy kis idő, és a világ nem lát engem többé. Ti azonban meg fogtok látni engem. A világ nem látja őt. Az ő feltámadása után egyetlen hitetlen sem látta többé az Urat. Előtte elmondhatták az emberek, hát nem lakik-e itt, nem laknak-e itt a leány testvérei és a fi testvérei, és így tovább, de az ő feltámadása után egyetlen hitetten sem látta az Urat, csak is a hívők. És ha úgy gondoljátok, hogy Tamás hitetlen volt, én úgy vélem, ő csak bizonyos akart lenni. Nem szabad a hitetlenek közzé sorolni, hanem inkább legfeljebb azon hívők közzé, akiknek nehézséget okoz, hogy abban a pillanatban, amikor a természet feletti esemény megtörtént, azt el is higgyék. És ez így van mind a mai napig. A világ nem látja az Urat, nem is hallja őt. Nincs érzéke a szellemi dolgok iránt. Nem csak, hogy néhányan látták őt közvetlenül az ő feltámadása után, mint Mária, Péter és János, valamint néhányan az Emmausba vezető úton, és azután az áll az első Korintus 15-ben, hogy több mint 500 testvér látta őt egyszerre. Mégis megmarad annál, hogy az ő feltámadása után csak az öveinek mutatkozott meg. Szeretteim, ez mind a mai napig érvényes. A hitetlen világ tanúsíthatja. Istenről semmit sem látunk, és semmit sem hallottunk. Ellenben a hívők elmondhatják, hogy láttuk az Urat a hét arany gyertya tartó között jönni-menni. Hallottuk őt, és tanúsíthatjuk, hogy kinyilatkoztatta magát számunkra. A világ nem lát engem többé, ti azonban meg fogtok látni engem. Ahhoz pedig szükséges, hogy a szövetséges néphez tartozzunk, vagyis az Új Testamentum, az Új Szövetség gyermekévé váljunk, akiknek szívébe Isten elhelyezheti az ő igéjét. Ehhez felolvasom az ígéretet a Jeremiás 31-ből, azután a zsidókhoz írt levél 8. fejezetéből. Először a Jeremiás 31-31. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az idő. Így szól az Úr kijelentése. Amikor új szövetséget fogok, vagy akarok kötni Izrael népével és Júda házával. Amint tudjátok, megkérdeztem Goldner testvért, hogy beteljesedette, vagy sem a Jeremiás próféta eme kijelentése, hogy Isten megkötötte, vagy sem azt az új szövetséget, amelyet az új szövetségben megígért. Mi elhisszük, amit a mi Urunk mondott a Máté 26-28-ban. Ez az új szövetség az én véremben. Ő megszentelte az első szövetséget, és kegyelemmel megajándékozott minket a másodikkal, az új szövetséggel. A zsidókhoz írt levél 8. fejezetének 10. versében ezt olvassuk. Nem, hanem abban álljon fenn a szövetség, amelyet a ma napok után Izrael házával kötök, így hangzik az Úr kijelentése, az én törvényemet az ő elméjükbe akarom helyezni, és a szívükbe akarom írni. És akkor, vagy azután az ő Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. Micsoda csodálatos szavak! Nem a kívülállók, nem a hitetlenek, akik nem fogadják be az ígét, és elutasítják az Urat, mint megváltót, mint szabadítót, hanem azok, akik hittel fordulnak ő hozzá. Örülök, hogy még ma is igaz, hogy a világ nem lát engem többé, ti azonban meg fogtok látni engem. Legyetek teljesen őszintén. Van egy énekíró, aki így énekel. Amennyiben téged a te ígédben szemléllek. Mi ez? Látjuk Istent, halljuk őt. Az ő szellem által kapcsolatban állunk vele, össze vagyunk kötve vele, életet kaptunk Istenből, és megkaptuk az ő szellemét, olyan Pál apostol írja a korintusiaknak, hogy ebből, vagy ezen keresztül felismerjük, mivel ajándékozott meg minket Isten kegyelemből. Örülök annak, hogy a felett, hogy Isten az, aki mindent mindenekben véghez visz, hogy Isten az, aki betartja és beteljesíti az ő ígéjét a gyülekezet és Izraellel is. Hogy Isten az, aki felmagasztosul és véglegesíteni fogja az ő művét. Bizonyos okok és körülmények miatt az elmúlt napokban elgondolkodtam azon, hogy mi, mint bibliai hívők, személyesen mit profitáltunk az íge üzenetből, a kinyilatkoztatott íge üzenetéből, és milyen mértékben engedtük magunkat beilleszteni az Isten üdvösséggel kapcsolatos eseményeibe, hitben és engedelmességben. Mindannyian kívül is ismerjük az apostolok cselekedetei 3.21-et, mi szerint az Úr Jézus a mennyben marad mindaddig, amíg el nem jönnek azok a napok, amikor Isten visszaszolgáltatja hallhatja mindazt, amit az ő szent prófétái száján keresztül kijelentett. És itt egyértelműen felmerül bennünk a kérdés. Vajon ezt az isteni égeüzenetet csupán tanításként vettük-e tudomásul, meghallgattuk, majd jobbra-balra elengedtük magunk mellett, felett? És azt gondoltuk, hogy mi lesz másokkal, vagy pedig személyesen hagytuk magunkat beilleszteni az isteni rendbe, az isteni keretek közzé. És itt különösen a Timóteus levél bizonyos bibliai idézeteire gondolok, amelyeket Pál apostol a végidőkre vonatkozóan leírt. Arról, hogy mi minden fog jelentkezni a nép között, a gők, a dőfösség, hiszen elolvashatjátok az egész lajstromot, a szülők és a gyermek közötti viszony, stb. És arra következtetése jutottam, bármi is történjen ebben a világban, a hitetlenek körében, a hívők körében az isteni rend újra helyre kell legyen állítva. Az otthonokban, a családban, a házasságban, a szülőknél, a gyermekeknél, a nőknél, a férfiaknál, mindenkinek mindenben Isten tiszteletére. Megértettük ezt? Külsőleg nagyon gyorsan elmondhatjuk ugyan, hogy Isten mindent vissza fog szolgáltatni, mindent a helyére fog állítani, helyreállítja a rendet, és ennél fogva egyáltalán nem is gondolunk önmagunkra. Arra, hogy nekünk is meg kell találnunk a helyünket, hogy az isteni rend nálunk is megvalósulhasson. Megértettük ezt? Nem csak arról van szó, hogy azt gondoljuk, hogy Isten most mindent elintéz majd, és végül eljön az a nagy dolog, amelyre mindannyian ugye várunk. Viszont ennek az isteni rendnek nálunk kell elkezdődnie. Hiszen a mennyasszonyi gyülekezet beteljesedéséről, tökéletesítésről van szó. Amennyiben itt az van mondva, hogy Jézus a mennyben marad addig, amíg minden vissza nem kerül a helyes állapotába, akkor ez alatt csak az elragadtatás napját lehet érteni, és semmi mást. És mivel mindannyian az elragadtatásra várunk, meg kell értenünk, hogy ez az isteni rend valóban mindenütt jelen kell, hogy legyen a szívben és az otthonainkban. És ha tőletek, szeretett testvérnők, néha olyan első pillantásra tűnhet, kicsit több van követelve. Úgy tűnik, mint a testvérektől, akkor mégis megvan az értelme. Aki ismeri a Szentírás, az pontosan tudja, hol van a hiányosság. Senki sincs mentesítve. De gondoljatok arra, amit Branham testvér 1933-ban látott. Nem a férfiak voltak azok, hanem a nők, akik elhagyták a helyüket. A nők voltak azok, akik nem hallgattak senkire. És ki ne emlékezne Branham testvér prédikációjára, amelyben megemlítette annak a pünkösdi testvérnőnek az ábrálását, vagy a példáját, aki annyira a szellemben volt, ugye, hogy nem tudott, hány centis magas sarkú cipőt hordozott. És azt tett, amit akart, mire Branham testvér így szólt, testvérnő, így nem járhatod a keskeny útat. És a nő így válaszolt, én be fogom neked majd bizonyítani, hogy így is lehet rajta járni. És mi történt? Kibillent, kicsúszott, és egy nagy kiáltással a mélységbe zuhant. Mit látunk ebben? Hadd fogalmazzak nagyon világosan. A hívő otthonokban és bőven vannak olyan családok, ahol már megszűnt az isteni rend. És ha most régi módinak tűnök, akkor bocsássatok meg nekem. De még 15, 20, 30 évvel ezelőtt is minden leány otthon maradt a házasság kötésig. Otthon érezték magukat a családban, és még jól is érezték magukat. Mert mi minden történt az elmúlt években? Mindenki önálló szeretne lenni. Mindenki, valóban mindenki. És hol marad az isteni rend? Hol marad az, ami 6000 éven át érvényes volt, bevett szokásnak számított, és a hitetlenek és a hívők számára egyaránt érvényes volt? A kor szelleme nem csak a hitetleneket ragadta magával, hanem a hívőket is. Meg tudjátok ezt érteni? A hívőket is magával ragadta, és mindenütt panasz és sóhaj hallatszik a szívekben. Kívülről nézve olvashatjuk ugyan a Bibliát, imádkozhatunk, azt gondolhatjuk, hogy rendben vagyunk Istennel, de Istennel csak akkor vagyunk rendben, ha beilleszkedtünk az isteni rendbe, se korábban, se később, hanem csak akkor. És boldogok mindazok, akik valóban megkóstolták és megízlelték az üdvösség poharát, nevezetesen azt, hogy az Úr barátságos, hogy levetkőzzék ezt a világ szellemét, mert az nem egyezthető össze a Szent Szellemmel. Az isteni rend itt, az Isten ígében található, és erről sok mindent lehetne még mondani. Ahogy már említettem, még néhány évvel ezelőttig minden úgy zajlott, mint Ádám ideje óta, de az utóbbi években minden megváltozott. Annyira megváltozott. Még ma is visszagondolok arra a napra, amikor én, bocsássatok meg, egy komoly prédikáció közben is mosolyoghatok néha, amikor megláttam az első festett ajkú nőt. Ez olyan sok volt számomra, hogy amikor hazaértem, tényleg nem is tudtam. Ez természetesen sok évvel ezelőtt történt, a 40-es évek végén, talán 1949-ben, de mi minden történt azóta még? A nők világában és a divat tervezők körében már nem tudják, mit találjanak fel, hogy a sátánnak megfeleljenek, és attól függően, hogy éppen mi jön divatba, ugye. Eszembe jut egy drága testvérnő is, akire Branham testvér egy prédikációjában utalással volt, ahol mindig is szokta, ahogy mindig is szokta, én ugyanis nagyon ritkán teszem. Ő viszont gyakran megtette, mert Isten szelleme ösztönözte őt. Nem tudott szemet hunyni a nők helyzetén, mert Isten nem tudott szemet hunyni rajta. És mint Isten prófétája, nem volt más választása. Kénytelen volt így kimondani az igazságot, anélkül, hogy kesztyűt húzott volna fel. Minden esetre ebben a bizonyos prédikációjában megemlítette, hogy szégyen, ha a nők rövidnadrágba kint, nem a hátsó udvarban, hanem a ház előtti kertben napoznak, és a férfiak elhaladnak előttük, és így látják őket. És aztán a hatalmas prédikáció után oda jön ez a kedves testvérnő, és azt mondja, Branham testvér, annyira örülök, hogy az, amit mondtál, az én rám nem vonatkozik. Hiszen nem hordok rövid nadrágot, hanem szűk, hosszú nadrágot hordok. És erre Branham testvér így felelt, de hiszen ez még rosszabb. Ekkor a hölgy természetesen rendkívülien csalódott volt, azt hitte, most már fetetetlenül megúszta, ugye, és lám így mégsem. Miért kell ma ezeket a dolgokat megemlítenem? Valószínűleg azért, hogy mindannyian, férfiak és nők, testvérek és testvérnők, gyermekek, apák és anyák, megértsük, amikor a Biblia azt mondja, hogy az utolsó napokban borzalmas idők jönnek. Az emberek dicsekvőek, gőgösek és pénzéhesek lesznek. Elolvashatjátok az egész lajstromot az 1. Timótós 3-ban, a 2. Timótós 4-ben és a Péter leveleiben is mindenhol. De itt a kérdés, kire vonatkozik ez a lajstrom ma? Talán az igazán hívőkre, a vérrel megváltott sokaságra, akik azonosultak Isten igéjével? Vagy ez annak a karakternek a leírása, amelyben a világ a végidőben fog lenni, találtatni? És egyszerűen azt kell mondanunk, hogy Isten különbséget tesz a hívő és a hitetlen között. A között, aki szolgálja őt, és a között, aki nem szolgálja őt. Amennyiben itt tehát egy egész lajstrom fel van sorolva, akkor ez mégsem lehet a gyülekezet állapota, ugye? Kérlek, mélegeljétek a helyzetet. Meg lehet, most felolvasom számotokra, csak hogy ti is tudjátok, hogy így van megírva. És akkor egyszerűen Istennek kell igazat adnotok, és nem szabad azt gondolnotok, hogy ez az állapot, amelyben a gyülekezet jelenleg lehet. Itt az 1. Timóteus 4. fejezetében ez áll. A szellem pedig kifejezetten, vagy nyomatékosan bejelenti, hogy a későbbi időkben némelyek el fognak pártolni a hittől, mert megtévesztő szellemekhez és démonoktól származó tanításhoz szegődnek, és aztán így megy ez tovább. De a közvetlen felsorolás aztán itt található a 2. Timóteus 3. fejezetének 1. versétől. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők, állapotok következnek be, mert az emberek ugyanis önzőek, pénzsóvárok lesznek, hívalkodóak, gőgösek, rabjai a gúnynak, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok és istentelenek, szeretet hűség nélküliek, rágalmazók, mértéktelenek. Vajon ez a gyülekezet állapota? Nem, és még egyszer nem. Ez az emberek jelenlegi állapota a végidőben, a világban. A gyülekezet állapota Istentől kérem, annak egészen másnak kell lennie. Amilyen ez az egész felsorolás Isten gyülekezetére vonatkozna. Nos, mi lenne akkor Isten gyülekezete? Hiszen akkor egyáltalán nem lenne Isten gyülekezete, nem. Itt nagyon egyértelműen ez áll. Azok, azután az emberek, nem a hívők, nem a Krisztusban szentek és szeretettek, hanem a világ emberei fognak ilyen jellemvonásokat mutatni, ilyen karakter, nem a hívők. A hívők ki fognak szakadni ebből a világból. Ebből a világból hagyják, hogy ki legyenek szakítva. És az Úr így szólt, ti nem ebből a világból vagytok, ahogyan én sem vagyok ebből a világból. És így szólt továbbá, ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. A hívők nem tartoznak ebbe a világba, és nem is a világhoz, nem, hogy a világ hozzájuk tartozna. És itt van a lényeg. Sokan kiléptek ugyan a világból, de engedték, hogy a világ, de nem engedték, hogy a világ kikerüljön belőlük, hanem továbbra is a kor szelleme irányítja őket. A Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetében az apostol valóban a lényegre tappintott, és egymás után felsorolta a dolgokat, ugye? Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezet a 18. verstől. Ti asszonyok, legyetek alárendelve férjeiteknek, ahogyan az Úrban illik is. Felfigyeltetek-e, miről is van szó, és még tovább. Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, és ne legyetek elkeseredettek velük szemben. Ne adjatok helyet a keseredésnek. Itt mindenkihez szól, mindenkihez, és azután ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek mindenben, mert ez tetszésére van az Úrnak. Nos, amennyiben ma valaki valamit is mond egy úgynevezett felnőtt gyermeknek, valamit is, mi történik azután? Az van mondva, te régi módi vagy, nem tartasz lépést a korral. Ismét felmerül a kérdés, lépést tartsunk-e a korral, vagy hagyjuk, hogy Isten ígével legyünk összhangba hozva. Szeretteim, az ítélet az Isten házán kezdődik el. A rendbehozatal, a visszaszolgáltatás, az isteni rend és Isten erejének megnyilvánulása a gyülekezetben és a gyülekezet által fog megvalósulni. És éppen ezért egyszerűen szükséges, hogy ezt az Isten ígéjében a hívők számára meghatározott rendet mindannyian kegyelemből elfogadjuk, hogy lehetőséget adjunk Istennek arra, hogy életünket legyünk férfiak, nők, apa, anya, gyermek, bármi is legyünk, hogy Isten beilleszthessen bennünket ebben az isteni rendbe. És csak akkor, ha megértettük ezt az ABC-t, ahogy Branham testvér néha nevezte, csak azután lesz lehetséges a további dolgokat is észrevenni, meglátni és Istennel együtt átélni. Jól megértettük ezt, hiszen Istennek jó szándéka van velünk. Nem akar minket a sorsunkra hagyni, és ezt még egyszer elmondom az Úr nevében. Isten ígéje szerint a végidőkről szóló leírás, amely az Istentől való eltávolodást, a bukást leírja, az egy dolog. A gyülekezet pedig a külön választott, elkülönített, megtisztított és megszentelt gyülekezet az egy olyan sokaság, amely sok tagokból tevődik össze, és be van illesztve Isten akaratába, amelyet Isten ígében nem csak hogy ígéretbe lett adva, hanem világosan és egyértelműen a szemünk elé lett tárva. Amen, tudunk erre mondani? Így tehát valóban megkülönböztetjük azt, ami ehhez a világhoz tartozik, és azt, ami Isten országához tartozik. A világban a világi dolgoknak megvan a maguk menete. Isten országában pedig az érvényes, amit Isten az ő országára nézve elhatározott. Mivel már is foglalkozunk ezzel a témával, lenne még két-három szakasz, amit érdemes elolvasni. Most felolvasom őket, és mindenki hazaviheti magával, hogy elgondolkodjon rajtuk. Az első Péter első fejezetéből szeretnék néhány verset felolvasni. Az első Péter első fejezet második versétől. És akik Isten az Atya eleve elhatározása szerint kilettek választva arra a szellem általi megszentelődésben engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Legyen, hogy a kegyelemben és a békességben egyre bőségesebben részesüljetek. Itt egy olyan csoport van leírva, amely a világ megalapítása előtt ki lett választva arra, hogy részesüljön abban, amit Isten az öveinek előkészített. A Szent Szellem által megszentelve az engedelmességre, és pontosan erről van szó. Ugyan Pál apostol a római gyülekezetnek írja, hogy kieszközölje a hitbeli engedelmességet minden nép között. A prédikációból fakadó hit hozzátartozik az engedelmességhez, az engedelmesség pedig a hithez. Olyan módon, hogy az ige cselekvőivé váljunk, és nem csupán a hallgatás maradjunk meg. Mert aki csak hallgat és nem cselekszik, az olyan, mint az az ember, aki ugyan kézben veszi a tükröt, belenéz, meglátja, milyen állapotban van, aztán tovább megy a maga útján. Így nem szabad lennie, és így nem maradhat. Hadd alakuljanak másképp a dolgok. Ma együtt beletekintünk, én a magam részéről, te a tiedről, és mindenki nézzen a saját tükrébe, és ne a másikat lássa ennél fogva. A férfi ne lássa a nőt, a nő ne lássa a férfit, az apák ne lássák a gyermekeket, a gyermekek ne lássák az apákat. Mindenki nézzen a tükörben, és mindenki lássa önmagát, és Isten előtt vonja le a következtetést, és mondja, Uram, úgy szeretném elfoglalni a helyemet előtted, ahogyan azt a te ígédben elrendelted. Adj, vagy ajándékozz nekem ehhez erőt, hogy a te ígéd cselekvőjévé váljak. Amennyiben mindannyian megtesszük ezt, Isten áldása hamarosan, jelentős mértékben áradni fog, és meglátjuk, átéljük Isten dicsőségét. Ne felejtsük el, az isteni rend, amely a Jézus Krisztus visszajövetele előtt helyre kell legyen állítva, a gyülekezetben, nem máshol, hanem a gyülekezetben, a legszükségesebb. És amennyiben kegyelem által a teljes gyülekezet egy kis részének tekintjük magunkat, akkor adjunk igazat Istennek és az ő szavának, és vessük egyszerűen alá magunkat a Szentírás minden tanításának. Ma elolvastam még azt a részt is, ahol megvan írva, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatalabbakat, hogy szeressék a férjéket, vagy hogyan szeressék a férjéket, és így tovább. És azt gondoltam magamban, amennyiben ma egy idősebb testvérnő oda menne egy fiatalabbhoz, és mondani akarna neki valamit, igen, mi történne, legyünk őszinték, mit váltana ez ki? De mégis így áll a Bibliában. Nekünk magunkra kell venni a fáradtságot, hogy Isten ígét személyesen magunkra vonatkoztatva olvassuk. Ne csak úgy olvassuk, hogy ennél fogva másokra gondolunk, hanem magunkra vonatkoztatva olvassuk, hogy az íge szóljon hozzánk, érintsen bennünket, és hogy az íge által rendbe hozzuk magunkat, kijavítsuk magunkat, és így valóban egyesülhessünk Istennel. Ezzel kapcsolatosan megvan a Branham testvér prédikációja, az idő és a jelek összeolvadása. Tényleg minden szinten az összeolvadás ideje van. Politikai, gazdasági, vallási szempontból minden összeolvad. Az egész föld ide-oda ingadozik, a nemzetek már nem azok, amik 10 évvel ezelőtt voltak. Minden allá van vetve az átalakulásnak, és miért? Mert ennek van egy értelme és célja. Vegyük például Európát. Amennyiben meg van írva, hogy mindannyian ennek az egyetlen embernek fogják a hódolatukat felajánlani, aki a vallási és politikai hatalmat birtokolja. Noha az emberek azt nem látják, és amennyiben a jelenések 13 8. versében az áll, hogy a Föld minden lakossa hódolni fog neki, akkor ez mégis igaz. És amennyiben az is megvan írva, hogy hatalmat fog kapni minden nép és nyelv felett, akkor az is igaz, így van vagy sem. Felolvasom nektek. Az a benyomásom, hogy néhány hitetlen arcot látok magam előtt, és ez nem tetszik nekem, mert Isten ígéje végső soron Isten ígéje. És itt megvan írva a Jelenések 13. fejezetének 7. és 8. versében. Az is meg lett engedve neki, hogy háborút folytasson a szentekkel, és legyőzze őket, és hatalom adatott neki minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett is. Így hát a Föld minden lakója imádni fogja őt, mindazok, akiknek a neve nincs beírva a megületett bárány életkönyvébe, a világ megalapításótól kezdve. Most felolvashatnám nektek azokat a helyeket a Szentírásból, amelyek arról szólnak, hogy az Úr lesz király az egész Földön, hogy az uralom, hadd olvassuk fel gyorsan két helyet, Jelenések 11. fejezetének a 15. versét. Már most a 7. angyal is megfújta a trombitát, és hangos hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt kiáltották. Elérkezett az idő, amikor a királyi uralom a világ felett átkerült a mi urunkra és az ő felkentjére, és ő királyként fog uralkodni örökkön örökké. Számos bibliai idézetet olvashatnánk erről, hogy az Úr király lesz az egész Föld kerekségén. Az Ótestamentumban a legjobb erre a témára vonatkozóan Zakariás 9. fejezete, ahol le van írva a Zakariás 9. fejezete, hogy az Úr akkor, jól mondtam, Zakariás 14.9. Bocsánat, a Zakariás 14.9. vers. Akkor az Úr lesz a király az egész földön. Azon a bizonyos napon az Úr lesz az egyedülálló, és az ő neve az egyedüli lesz. Azonban mielőtt Krisztus, ami Urunk, király lehet, lesz minden nyelv, nép és nemzet felett, az Antikrisztus, ha ő is elfoglalja a helyét itt a Földön, majd ünnepeltetni fogja magát, mint a Föld legfőbb hatósága. Én személyesen is elolvastam, a könyvekben is meg van írva, a történészek is beszámolnak róla, a Vatikánban lévő ember fekete-fehéren írva áll, a Vatikán a bírósági joghatóság minden nép, minden elnök és minden kormány számára. Ő a legfőbb hatóság, a legfőbb bíró, minden nép, minden királyság és minden elnök felett. Ezt a követelményt állítja, vagy támasztja magának. Ellenkezőleg áll a helyzet. Krisztus az egész Föld törvényes uralkodója, mert amikor ő majd a lábát a szárazföld és a tengerre teszi, és úgy üvölt, mint egy oroszlán, akkor minden allá veti magát neki, és ő királyként fog uralkodni. Mindazonáltal ennek az embernek most el kell játszania ezt a szerepet azért, hogy mindazok, akiknek a neve nincs följegyezve a megöletett bárány életkönyvében, bedőljenek ennek a, és hódoljanak neki, és egyetértsenek az ügyével. Értitek-e most, miért vagyunk különösen annyira hálásak Branham testvérnek és az ő szolgálatáért? Különösen hálásak vagyunk Istennek, hogy a mi nemzedékünkben volt egy próféta, akinek kegyelemből kilettek nyilatkoztatva, titokban maradt, és rejtélyes jelképek a Jelenések könyvéből is. Valahol azt hallottam, hogy Billy Graham készül a 4. látogatásra a pápánál. Szeretteim, látjuk, hova vezetnek mindezek az útak. De van egy Isten a mennyben, akinek van egy népe itt ezen a földön, akik hallgatják és tisztelik az ő igét, akik hagyják, hogy Isten tájékoztassa és osztályozza őket, és akik tudomásul veszik és megértik az idő szükségleteit, és nem teszik könnyelműen túl magukat rajta, talán azt mondva, hogy Isten adott nekünk egy csodálatos ígeüzenetet. Igen, de kik azok a nekünk? Milyen ígeüzenetet adott neked személyesen útra valóul? Mit kell neked? Mit kell nekem? Mit kell nekünk szemügyre venni? Mi érint téged, engem, mindannyiunkat, mindenkit a saját területén, és azután mi érinti az egész gyülekezetet. Értitek ezt? Nem csupán egy általános ígeüzenet, amely mindenki mellett jobbra-balra elsuhog, ugye, hanem egy olyan ígeüzenet, amely teljesen magával ragadja Isten népét életükkel, hitükkel, tanításukkal és mindennel együtt. Nincs olyan terület, ahogy egy énekíró írja, hogy egyetlen terület sem ragadja ki magát a te befolyásod alól többé, hogy Isten mindenben és mindenkiben minden lehessen, lehetne. Végül is, mi hasznom lenne nekem, neked, nekünk, amennyiben tisztán látnánk az általános fejlődést, és ha mégsem engednénk meg Istennek, hogy bennünk mindent megfelelően rendbe hozzon, és hogy mindannyian a saját Istentől ránk bízott feladatunkban megtaláljuk a helyünket, a belső nyugalmat, egy belső nyugalmat találjunk Isten előtt. Ne lépjünk túl az íge határán. Nézzünk bele, hagyjuk, hogy hozzánk szóljon. Nézzünk magunkra az íge tükrében, aztán mondjuk, Uram, ajándékozz meg kegyelemmel és erővel is, hogy az legyek, amivé te akarsz formálni engem. A gyermekeknek meg lesz a kapcsolatuk a szülőkkel, a szülőknek pedig a gyermekekkel, amennyire ez rajtunk múlik, ugye? Mások nevében nem beszélhetünk. Amennyiben egy nő például hitetlen akar maradni, írja Pál apostol az 1. Korintus 7-ben, akkor a férfi nem vétkes. Viszont ha a férfi akar hitetlen maradni, mit tehet ellene a nő? Itt mindenkinek magának kell elfoglalnia a helyét Isten előtt. Amit mások tesznek, az az ő dolguk. Legyen rájuk hagyva. Foglald el te a helyedet Isten előtt, és akkor mindannyian egy jó lépéssel előrébb jutunk. És Isten áldása minden bizonnyal mindannyiunkon megnyugszik. És amit már az elején mondtuk, ami Izrael, tehát ami Izrael népét és általában a fejleményeket illeti, minden úgy történik, ahogyan az íge előre megmondta. Talán egy megjegyzés a jugoszláviai eseményeket illetően. Bár mi természetesen nem foglalkozunk politikával. De éppen ez a két római katolikus, nevezzük őket provinciáknak, fellázadtak. És aki jól ismeri a történelmet, az tudja, hogy 1941. áprilisában 2 millió szerb élt Horvátországban. És tudjátok, mi történt? Hivatalosan 600 000 ember lett meggyilkolva 1941. áprilisában. De nem a német hadsereg által, hanem a római katolikus horvátok az usztaság által. Ezt elolvashatjátok a Spiegel magazinban, és mindenhol megtaláljátok a dokumentumokban. Még a legutóbbi látogatásom alkalmával is, ami Momot Petrovicsünk idős édesapja Jugoszláviában azt mondta nekem, frankor, nem 600 000 voltak, hanem 800 000 szerb volt, akiket a horvátok megöltek akkor. Az egyik csoport görög ortodox volt, őket lemészárolták, a másik pedig Stepinács püspökkel egy fedél alatt éltek. Nem láttátok-e a képeket? A német csapatok bevonulásakor a püspök a kereszttel elől, fehér ruhából, jobbról és balra az egész papság felemelt kereszttel vonult elől, és csak azután jött a katonaság, csak azután következett. Természetesen a repülőjárataimon során sokat olvasok, láttam az összes illusztrációkat is. Egyet elhoztam magammal is. Hitler meg van jelenítve a Spiegel magazin ezen oldalán, a múlt heti legutóbbi kiadásban. Aki elolvassa, az megérti, hogy mi történik valójában. Nem csupán egy egyesült Európáról van szó, hanem egy egyesült a római katolikus Európáról van szó. Erre megy a dolog. És aki ezt nem fogta fel, az meg van verve vaksággal. Három mondat abból, amit a múlt heti Spiegel cikk 120 oldalán található írva, a 120. oldalon. A szlovén és a horvát értelmiségiek a közelmúltban nagy hangon hivatkoztak arra, hogy a közép-európai kulturális térséghez tartoznak ők is. Ezt Szerbiában azonnal úgy értelmezték, hogy katolikus bástyát akarnak emelni az ortodox Szerbia ellen. Mindenki tudja, hogy az egész szerb lakosság görög-ortodox, míg Szlovénia és Horvátország római katolikus, és akkor több mint 250 ezeren tértek át a katolikus hitre, a többieket pedig kivégezték, ma pedig a kisebbséget nyomás alá helyezik. De hallgassátok meg, mi áll még tovább írva. A szlován értelmiségi már 3 évvel ezelőtt figyelmeztetett egy előadásában a katolikus Közép-Európára vonatkozóan. A politikusok is, és azok az emberek is, akik itt egyszerűen világtémákról írnak, tisztában vannak azzal, mi készül, és azt is tudják, hogy ki áll a háttérben. Amint tudjátok, ha nem kellett volna prédikálnom, én is beléptem volna a politikába. Egyszerűen foglalkoztatott a dolog, és ezek az események ugyanis, hogy foglalkoztatnak. Nagyon-nagyon világosan látni lehet őket, és éppen ezért hangzik el a felhívás. Ti én népem, gyertek ki, váljatok külön, és ne érintsetek semmi tisztátalant. Most látjuk a nagy egységet a Vatikán alatt. Az egyházak világtanácsán keresztül, a különböző intézmények révén, de csak egy valaki marad a fej, és mi tudjuk, hogy ki az. Jézus Krisztus gyülekezetének nincs valamilyen földi vezetője. Jézus Krisztus gyülekezete csak egy fejet ismer, és az Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk. A mai politika annyira át van itatva a vallással, hogy a jezsuitákat és az Opus Dei-t, a római egyház két legfontosabb elemét, hiszen ma már mindenhol ott van, minden kulcsfontosságú pozícióban láthatjuk őket. Nos, miért mondom ezt? Éppen azért mondom, hogy világossá tegyem számunkra, ami most történik. Az a római birodalom újjáéledése, ahogyan Dániel látta. Az utolsó világbirodalom a szemünk előtt jön létre, és a nemzetek valamennyien ide-oda kell legyenek rázva, éppen azért, hogy alkalmazkodjanak ehhez a nagy birodalomhoz, amelynek végül mindannyian alá kell vetniük magukat. De mi Isten országához tartozunk, abba tartozunk. Mi akár csak annak idején a három férfi és Dániel, még ebben a világban vagyunk, de nem tartozunk ehhez a világhoz. Akkor ők a babiloni fogságban voltak, mi Még itt vagyunk, de már nem sokáig, hála Istennek, már nem sokáig. Miközben az egész világ ennek az embernek a dicsőségére fog éljenezni, és miközben az egész világ azt kiáltja majd, békesség, békesség, és miközben öröm fog uralkodni, mert Izrael népét is be fogják vonni majd, akkor mi, mint gyülekezet. Ez nagyjából egy időpontra fog esni. Izrael elismerése és a gyülekezet elragadtatása nagyjából egy időpontra fog esni, mert akkor Dániel próféta szerint, valamint a Jelenések 11. fejezete szerint is a két tanú szolgálatának is be kell következnie. De tanításilag ma már nem akarunk ezekbe a dolgokba belevenni. Én a magam részéről örülök annak, hogy Isten megnyitotta a szemünket, hogy egy olyan időben élünk, amikor az Úr szólt hozzánk, és kinyilatkoztatta számunkra az ő ígéjét, hogy ne csak úgy ünnepeljünk, ahol ünnepelnek, és ahol úgy táncoljunk, ahol táncolnak, miközben az aranyborjuk körül ünneplés és tánc zajlik. Isten elé járulunk, hogy meghallgassuk az ő ígéjét, és ahhoz igazodunk. De kegyelem által még képesek vagyunk megítélni mindezeket a dolgokat, és az általános fejleményeket is, ahogyan azok most a szemünk előtt alakulnak. Gondoljunk csak bele, egy olyan Szovjetunió, amelyet kizártak, nemrég egy 8. csatlakozott a 7. A végén, a legvégén mégis ott lehet, hogy a nagy orosz birodalom is mindennapi életünkben minden belegyen vonva ebben az utolsó birodalomba. És akinek pénze van, annak van szava is. A 7 legnagyobb hatalmasság még nagy szájjal fog beszélni, és azt fogják mondani, amit a hamis próféta diktál nekik. Egészen a végén már egyetlen politikus sem fogja tudni, mi a helyzet. Arra lesznek utalva, ami ott fog jönni, vagy onnan fog jönni. Ez egészen a Jelenések 16-ban fog torkollanni, ahol a fenevad és a hamis próféta szájából, stb. 3 tisztátalan szellem jön ki, mint a békák és ezek az ördögi szellemek. Isten szellemem arra int minket, hogy vegyük komolyan az időt és az órát, és a már jócskán előre haladott fejleményeket is. És mindenki vegye fel a cipőjét, és ne vegye le azért, mert szorít, hanem orvosolja a bajt, és járjon Istennel. Kérdezzük meg ma mindannyian személyesen, Uram, mit akartál ma mondani nekem? És hadd ígérjük meg az Úrnak, hogy az ő segítségével megteszünk mindent, amit tőlünk kér, és elfoglaljuk a helyünket. Ő segíteni fog nekünk ennél fogva, meg fog áldani minket, mert nézzétek, amennyiben az általános fejlődés már ilyen messzire előre haladott, milyen közel lehet az Úr visszajövetele. Legyen, hogy ez a nap is hozzájáruljon ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, és kegyelemből az ő áldása és az ő békessége megnyugodjon mindannyiunkon. Kegyelemből. Amen.